A rádió hallgatók ezen héten a jazz műsorban Brian Bromberg Downright Upright című lemezét hallgathatták meg. A lemez 2007-ben az Atlas Stream Musicnál jelent meg az Egyesült Államokban. És akkor most annyit mondanék, hogy még van természetesen Brian Bromberg lemezem, augusztus róla szól. Nyilván összerakta a kedves rádióhallgató, hogy ezeket a műsorokat most egy picit előre készítem, és mondom fel a konfokat, hiszen nekem is igencsak sok program fog most összegyűlni, főleg a családod és a gyerekekkel. Ezzel az Európa Rádióhallgatók figyelmét megköszöni a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Az állam nem önmagáért, hanem az emberért van. Ezt jelentette ki Baka András köztársasági elnöké választása után tartott beszédében a parlamentben kedden, az újrakezdés és a múltból tanulás fontosságát hangsúlyozva. Mint mondta, Magyarországnak a történelme során sokszor kellett újrakezdenie. A magyar történelem nem csupán a veszteségek és kudarcok története, fennmaradásunk legalább annyira annak története is, hogy súlyos történelmi törések és vereségek után mindig akadtak nemzedékek, amelyek újra képesek voltak intézményeket, közösségeket és országot építeni. Most ismét ilyen feladat előtt áll az ország, mondta a megválasztott köztársasági elnök hangsúlyozva. Arra kaptunk lehetőséget, hogy tanuljunk abból, amit jól csináltunk, és abból is, amit elrontottunk. Abból, amit mások tettek velünk, és abból is, amit mi engedtünk megtörténni. Beszéde végén Baka András kiemelte, a kérdés, hogy képesek vagyunk-e olyan országgá válni, ahol egy gyerek jövőjét nem a születési helye dönti el, ahol egy tanár vagy egy ápoló munkája megbecsülést jelent, ahol a vállalkozó nem kapcsolatot, hanem lehetőséget keres, ahol egy fiatalnak nem azért kell külföldre mennie, mert itthon nem lát jövőt, és ahol egy idős nem érzi magát feleslegesnek, hangsúlyozta Baka András. Felterjesztéssel fordul Magyarország kormányához a paksi önkormányzat annak érdekében, hogy az atomerőmű biztonságos működése hosszú távon garantálható legyen, ezt közölte a Tolnai Város alpolgármestere sajtótájékoztatón. Barnabás István elmondta, a település önkormányzata keddi ülésén fogadta el a felterjesztéssel kapcsolatos előterjesztést, amelyben a helyhatóság kéréseket, tanácsokat fogalmaz meg a kormány felé. Egyik kérésük szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővíz ellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, ismertette az alpolgármester. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya részeként a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni, a nyári kampány részletei is itt érhetők el. Az asszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, amit augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg Debrecenben, ezt mondta Vaszkó László vásárigazgató sajtótájékoztatón. A szakember kiemelte, ez az egyetlen olyan magyarországi Agrár Expo, amely megszakítás nélkül működik az országban. Minden évben más állt a rendezvény fókuszában, a legelsőn a földek helyzetéről beszéltek, míg ma már az éghajlatváltozás hatásaira kell választ találni. Most az aszály okoz komoly gondokat nem csak a mezőgazdaságban, hanem a takarmányozásban is. A vásárigazgató ismertette, Magyarországon a víz 75%-a a Dunántúlon keletkezik, míg annak a felhasználására váró területek nagy része az Alföldön található. Ezért is tér ki az Expo szakmai programja arra, hogy az aszály okozta helyzeten hogyan lehetne segíteni, mely növényeket lenne érdemes termeszteni, milyen technológiákat kellene alkalmazni. Emellett kiemelten fontos téma lesz a sertés ágazat helyzete, az afrikai sertéspestis miatt állatbemutatót ezen fajokból nem tartanak, de egy fórumon egyeztetnek a lehetséges megoldásokról.
Az időjárásról.
Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
napi kelyek lepik be sűrűn szívemet, a mélyén édes jó iszony. Kitéphetetlen orvszigony, mit észrevétlen vert belém a víz. Lassú mély, mert lenn hínáros rét lobog, alant akadlók boldogok, szívük remegve tölti meg a fénnyel érő sűrű csend. Hívást hallana, zuhanni kezd az éjszaka, moszat sodor vagy csillagok, nem is tudom már hol vagyok, talán egy ősi ünnepen, hol ég is víz is egy velem. Időtlen sírást hallani.
Repeta.
Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádióban is már hírt adtunk arról, hogy augusztus 12-én, tehát a mai este különleges égi látványosságban lehet részünk, hiszen a napfogyatkozást valamennyire itt Miskolcról is nyomon követhetjük. Romenda Roland, az ifjú Szabó Gyula csillagvizsgáló szakkör vezetője. Jó napot kívánok! Hát mi látható majd itt Miskolcon az égen?
Jó napot kívánok mindenkinek, és üdvözlöm a hallgatókat. Az égen egy részleges napfogyatkozást tudunk majd Miskolcról megfigyelni. Ez egyébként Spanyolország, Izland, illetve Grönland távlatában egyébként teljes lesz. De sajnos, mivel a fogyatkozás árnyéksávjától messze vagyunk, így Magyarországról csak egy részleges napfogyatkozást tudunk majd megfigyelni. A napfogyatkozást innen Miskolcról nagyjából 19 óra 20 perc és 19 óra 50 perc között tudjuk majd megfigyelni. A pontos időpontokat a Dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálónak a Facebook oldalán, illetve eseményében is láthatják majd a miskolciak. A lényeg az, hogy nagyjából olyan 19 óra 20 perckor fog belépni a hold a nap elé, innen Miskolcról nézve, majd egészen addig, amíg le nem nyugszik a nap, folyamatosan fog egyre jobban beljebb és beljebb úszni a nap elé, és nagyjából ilyen 52-54%-os kitakarás környékén fog majd lenyugodni a napunk a horizont alá. Mivel ez ugye naplemente előtt durván fél órával fog elkezdődni, illetve lezajlani, ezért mindenképpen szükséges az, hogy nyugat felé tökéletes kilátásunk legyen, minél zavartalanabb ne legyenek magas épületek, fák, blombos növényzet, villanyoszlop és egyebek. Éppen ezért minél magasabb helyre kell menni, ahonnan nyugat felé tényleg tökéletes a kilátás. Ez sajnos a bükkünnek a kitakarása miatt nem is annyira egyszerű. Éppen ezért a csillagvizsgálónak a kollégái, illetve a Miskolci Amatőr Csillagászok Észlelőköre Egyesület tagjai az avasi kilátóban fognak majd távcsőves bemutatót tartani, ingyenes távcsőves bemutatót az érdeklődőknek. Pár távcsővel ki fognak menni, és ezt a nagyjából fél órát, persze ez nagyon-nagyon rövidnek tűnik, de ezt, hogyha valaki szeretné megnézni ezt a fél órát távcsövek segítségével, akkor a kollégák az Avasi kilátónak a tetőteraszáról fognak majd tárcsős bemutatót tartani. Azért innen, mert hogy kvázi ez az egyetlen olyan igazán nyitott, szabadon látogatható hely, ahonnan nyugat felé, észak-nyugat felé tökéletes a panoráma, és még a Bükk-hegy vonulatai sem takarnak be. De hogyha ezt valaki nem innen szeretné megnézni, hanem családjával, vagy esetleg bármelyik ismerősével, rokonával, szeretével, akkor mindenképpen olyan helyet kell keresnie. Miskolcon belül van még egy pár ilyen, csak kevésbé felállt, jól megközelíthető. Például, hogyha valaki felmegy a magas hegynek a tetejére, szépen 360 fokos körpanoráma van. A lényeg az, hogy nyugat, észak-nyugat felé tökéletes horizontunk legyen, hogy minél többet tudjuk megfigyelni a napfogyatkozásból naplemente előtt.
Én emlékszem, 1999-ben volt az a nagy napfogyatkozás, akkor speciális szemüvegeket árultak ehhez. Most nem lesz erre szükség?
Mindenképpen szükséges az, hogyha részleges napfogyatkozást szeretném megnézni, akkor kellően védjük a szemünket. Ugye az 1999. augusztus 11-i teljes napfogyatkozás, ami Magyarországról is teljes egészében látható volt, legalábbis az ország egy részén, azokhoz is árultak ugye különféle napszűrő fóliával ellátott szemüvegeket. Fontos felhívni a figyelmet is, hogy a rádió hallgatók is teljesen biztosak legyenek abban, hogy mi az, amit használhatnak és nem. Tehát fontos felhívni a figyelmet arra, hogy azok a szemüvegek sajnos már nem megfelelőek arra, hogy megnézzük vele a mostani napfogyatkozást. Sajnos az elmúlt 27 év alatt, hiszen azóta 27 év eltelt, már elvesztették az integritásukat ezek a fóliák, illetve fémgőzölt felületű fóliák. Éppen ezeket emlékbe érdemes eltenni, vagy hogyha megvannak, akkor maradjanak is szépen a polcokba, fiókokba emlékgyanánt, de ezeket semmi esetre se használjuk, mert súlyos szemkárosodás lehet a vége. Ha valaki a napfogyatkozást szeretné szabad szemmel megnézni, akkor erre több mód is van, akár közvetlen módon, tehát hogy nézzük a napot, vagy közvetett módon, hogy nem a napot nézzük, hanem valamilyen módon mondjuk kivetítjük a képét. Ha közvetlen módon szeretnénk nézni, akkor most megint csak fontos figyelni, kormozott üveg, UV-védős napszemüveg, alufólia, floppy lemez, CD, már hogyha valaki még emlékszik ezekre az eszközökre, ezek nem használhatóak, nem fogják megvédeni a szemünket a napkáros UV-sugárzásától. Lecsökkentik a fényintenzitását, de az UV-sugarakat nem fogják megszűni, ezért megint csak súlyos szemkárosodás lehet a vége. Ahhoz, hogy ezeket mármint ezt az eseményt biztonságosan meg tudjuk nézni, két dolgot tudunk használni közvetlen módon. Az egyik az, hogy veszünk egy speciális napszűrővel ellátott szemüveget vagy fóliát. Ahogy a régi reklámban mondják, cipőt a cipőboltba, hát ilyen fóliát a távcsőboltból kell beszerezni. Sajnos szerintem már Magyarországon majdnem mindenhol elfogyhattak ezek az eszközök, ugye a távcsőboltokban, Szolnokon, illetve Budapesten vannak ilyen üzletek, de nem kell attól aggódni, hogy akkor most innentől kezdve lemaradtunk az eszközöknek a beszerzéséről. A másik nagyon-nagyon-nagyon egyszerű eszköz az a heggesztőüveg. Heggesztőüvegeknek megvan egy úgynevezett DIN száma, egy erősségi száma, és itt azt szoktuk javasolni, hogy a 12-esnél erősebb, tehát 12-es, 13-as, 14-es, vagy annál erősebb heggesztőüvegeket kell használni, ezeket ilyen munkavédelmi, munkaruházati heggesztéstechnikai boltokba, vagy esetleg kertészáruházba talán be lehet ilyeneket szerezni, és ezekkel megint csak teljesen biztonságosan meg tudjuk nézni. Fontos, megint csak mondom, legalább 12-es heggesztőüveg kell hozzá, mert az ennél gyengébb heggesztőüveg az egyrészt nem fogja annyira megszűrni a napnak a fényét, tehát kicsit vakító is lesz a napunknak a fénye, másrészt az UV-sugárzást sem fogja annyira pontosan és kellően megszűni, hogy nehogy az legyen, hogy mondjuk elkezd káprázni tőle, aztán megvakulni nem fogunk tőle, mármint a 12-esnél kisebbtől, de eléggé kellemetlen lesz belenézni.
Lehet buta a kérdés, de aki fölmegy az Avasi kilátóba és ott távcsövön szemléli, neki is kell szemüveg?
Nem kell szemüveg, a kollégák biztos, hogy fognak készülni olyan kis heggesztő üvegekkel egyébként, amit nyugodtan tudnak majd használni, körbe tudják majd adni egymásnak, és a távcsövekre megfelelő szűrőket helyeznek a kollégák, tehát hogyha valaki belenéz a távcsőbe, akkor igazából azt fogja látni, hogy ott lesz egy nagy fehér színű korong, ez lesz a mi napunk, és egy része ki lesz takarva, mert hogy a holdunk majd szépen beúszik elé. Tehát erre a látványra kell készülni. Kicsit olyan lesz, vagy elsőre úgy tudnám leírni ezt a látványt, mint hogy egy ilyen holdsarlót kellene elképzelni a távcsőben a megfelelő szűrőfóliát segítségével, csak hogy ez éppen a napunk lesz, illetve a holdát a kitakart részét nem fogjuk csak látni.
Mindez tehát augusztus 12-én naplementekor, a pontos időpont a Szabó Gyula csillagvizsgáló honlapján megtalálható, ugye?
Így van, 19 óra 20 perctől fog plusz-minusz néhány perc, tehát a pontos időpontot most én sem tudom fejből, ezt aznap biztosan ki fogom nézni egyébként, de mindenkit bátorítok arra, hogy akár a honlapon, vagy akár a közösségi médiánk lapján nézzen utána ennek az eseménynek, nyugodtan tehet fel nekünk kérdéseket, e-mailekkel, telefonokkal, egyebekkel nyugodtan bombázhatnak minket a látogatók. Mi igyekszünk mindenkit tájékoztatni arról, hogy ha valaki esetleg erről az interjúról lemaradt, vagy valamiben még egy kicsit kétséges, vagy nem biztos abban, hogy jaj, lehet, hogy akkor ez nagyon-nagyon-nagyon veszélyes lesz, és akkor biztos erre sokkal precízebben rá kell készülni. Nem, ezekben is tudunk tájékoztatást adni mindenkinek. Közvetlen módon is egyébként meg lehet nézni, a legegyszerűbben is, megmosolyogtatóbb eszköz, amivel meg tudjuk egyébként tekinteni közvetett módon a fogyatkozást, az a tiszta szűrő. Ez a kamera obszkúra jelenségén történik, hogyha egy olyan tiszta szűrőt használunk, amiben apró pici lyukak vannak, akkor ezek lyuk kameraként fognak funkcionálni. Hogyha feltartjuk a tiszta szűrőt, akkor az alatta lévő árnyékok, illetve a lyukakon átszűrődő napfény igazából apró pici napkorongok lesznek, és akkor ilyen kis fogyatkozó napsarlókat fogunk majd látni kivetítve. Hát így is meg tudjuk nézni egyébként a napfogyatkozást. Persze tökéletesen éles képet nem fogunk így kapni.
Köszönjük szépen a felvilágosítást, Romenda Rolandot, a Miskolci Szabó Gyula csillagvizsgáló szakkör vezetőjét hallottuk. Hát azt hiszem, hogy kár kihagyni ezt a látványosságot. Köszönjük az információkat.
Nincs mit, és még egy apróság, hogyha valaki erről lemaradna, akkor az esőnapot jövő év augusztus 2-án tartjuk, akkor szintén lesz egy részleges napfogyatkozás, utána viszont nagyon sokat kell várni majd a következőre.
Repeta.
Repeta.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Újra meghódította az olasz közönséget a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Itáliai turnéjuk során három városban muzsikáltak, Cremonában, Varallóban és Salzo Maggiore-ban adtak teltházas, zajos sikerű koncerteket. A dirigens Lorenzo Castriota Skanderbeg volt, aki az olasz és francia operairodalom legemlékezetesebb művein vezette végig a közönséget, többek között Puccini, Saint-Saëns és Giordano alkotásait megszólaltatva. A zenekar és a dirigens már több éves jó kapcsolatot ápol, emellett visszatérője a szimfonikusok bérlet programjának is. A következő évadban a Maestro sorozatban fog majd egy Wagner Dvorsák este dirigálni. Az olasz koncertekről beszélgetünk a zenekar igazgatójával. A Miskolci Szimfonikus Zenekar olaszországi nyári turnéja vasárnap ért véget. Szeretettel köszöntöm Szászné Pónus Krisztinát, a zenekar ügyvezető igazgatóját. Szervusz, hát hogyan zajlott a turné? A közösségi portálon követhettük az eseményeket.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát ez már egy sokadik turnénk, egy nagyon jó kapcsolatunknak köszönhetően. A hatodik év, amikor eljöhettünk Olaszországba, 2021-ben voltunk először itt turnén, ezzel az ügynökséggel karöltve, és hát nagyon szeretnek velünk együtt dolgozni, hogyha lehet így mondani, és egy nagyon jól felépített kapcsolat. Szerintem, aminek keretében nyáron ezt a programot otthon is meghallgathatták az érdeklődők. Egyébként ebben az évben mi helyszíneken léptünk föl, megelőző 3-4 évben a Komói tó partján voltak koncertjeink többségében, most ebben az évben Cremonában, Varallóban és Salzo Maggiore termében volt 3 hangversenyünk, amelyeknek a karmestere Lorenzo Castriota Skanderbeg volt, és a szólistái pedig olaszok és törökök voltak. És minden helyszín, új helyszínünkkel nagyon nagy szeretettel fogadtak. Ezek közül az egyikben nem is volt ezt megelőzően ilyen jellegű koncert a nyár folyamán, annak ellenére, hogy tehát ez a település, ez Varalló, ami egyébként egy nagyon kultúra szerető, és a kultúrát kiemelten kezelő kisváros itt a hegyek közt, de ilyen jellegű kezdeményezésben ez volt most az első. Cremonába gyakorlatilag mondhatni, hogy hazamentünk már, hiszen ott már azt hiszem ez a negyedik év, hogy felléptünk. Idén egy nagyobb helyszínre sikerült, a megelőző években a Városháza zárt udvarán volt a koncertünk, ebben az évben viszont a Székesegyházuk előtti udvarra került a rendezvény, és nem csak a közönségnek a szervezők által kihelyezett székek teltek meg, hanem jött a főtéren egyébként jelenlevő kávézók és éttermek közönsége is hallgatta a hangversenyt.
Nincs sajátos hangulata lehetett ennek, de volt egy színháztermi koncert is.
Igen, a színháztermi koncert a Salzo Maggiore-ban valósult meg. Igazán ez annyira bizonytalan időjárásra volt már most nagyon régóta kilátás, hogy itt a szervezők azt látták igazán jónak, hogyha belső térbe visszük a koncertet. Egyébként ez ott a helyi konferencia központnak volt a díszterme, ami maga az épület egyébként ilyen uralkodói rezidencia volt régebben, annak minden gyönyörűségével, és maga a díszterem, ahol felléptünk, az is egy nagyon különleges atmoszférával rendelkező terem volt. Nyilván ilyenkor a zenészeknek azért ez egy elég nagy kihívás, hogy a különböző éghajlati viszonyok, akusztikus viszonyok közt egyik napról a másikra alkalmazkodjanak, de minden akadályt nagyon szépen vett az együttes.
Ahogy láttuk a képeket, megteltek a széksorok, szép számú közönség volt, úgy láttuk.
Igen, mi is azt láttuk, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, Cremonába ott egy kicsit az elején aggódtam, hogy jelentősen nagyobb a helyszín, hogy milyen lesz a közönség aránya, de nagyon-nagyon sokan voltak. Varallóban, ahogy említettem is, hogy ez volt az első alkalom, ahhoz egyébként is sokan voltak, de ahhoz képest kiemelten sokan, hogy nem egy bejáratott rendezvény volt már. A Salzo Maggiore-i koncertünknek az volt a különlegessége, hogy a szervezők itt a egyébként ingyenes koncerten felajánlott bevételeket egy buddhista templom építésére ajánlották fel, úgyhogy itt a buddhista szerzetesek, illetve az őket támogatók nagy számmal voltak jelen ezen a koncerten.
Hány tagú zenekar volt kint?
42-en voltunk Miskolcról, és volt néhány Törökországból csatlakozó zenész. A karmester úr egyébként az Antalájai Operának a vezető karmestere, és nyilván az ottani kollégákat is szereti néha bekapcsolni a munkába. Én személy szerint azt gondolom, hogy az, hogy néha a kollégáink másokkal is megismerkedhetnek, egy-egy idegen tag is beül a zenekarba, ez az ő szakmájukat is segíti, tudnak egymással eszmét cserélni, egyébként jó kapcsolatokat építeni, úgyhogy én támogatom az ilyen fajta együttműködést, és gondolkozunk is abba, hogy hosszabb távra esetleg még jobban elmélyíteni ezeket a dolgokat, tehát azt hiszem 6-7 ember volt még, aki nem a mi együttesünk tagja volt, de nagyon szépen együtt muzsikált mindenki.
Hát akkor ez valóban egy nemzetközi produkció volt. Érkeztek-e megkeresések, vélemények, visszhangok? Ilyenkor azt várja az ember, hogy meghívjanak ide-oda, amoda. Volt-e ilyen?
Gyakorlatilag mi azzal per pillanat megelégszünk azzal, hogy ezt a kapcsolatot fent tudjuk tartani. Jelen pillanatban arra van ígéretünk, hogy ez az együttműködés fog folytatódni a jövőben is, esetleg bővülő helyszínekkel. Én örülök ennek, hogy így megvalósul évről évre, mert sokkal, tehát nekünk így sokkal egyszerűbb egy bejáratott koncertsorozatot véghez vinni, mint hogyha mindig új az új kapcsolatokkal, új helyszínekkel, új emberekkel megismerkedni, de gyakorlatilag így tényleg ahova visszamegyünk, az mindig egy már ismert közért ismert emberekkel, ismert lehetőségekkel, és nagyon bízom benne, hogy nem csak egy évig, hanem akár még pár néhány éven keresztül fogjuk tudni ezt a kapcsolatunkat kiaknázni.
Reméljük, legközelebb mikor találkozhat itt veletek a közönség, gondolom a kastélykoncerteken, nem csak Miskolcon.
Igen, három kastélykoncertünk lesz augusztusban, Edelényben, ami mondhatni, hogy már megszokás, hogy oda megyünk, reméljük, hogy az időjárás kegyesebb lesz, mint júniusban volt, mert sajnos júniusban közbeszólt az eső, és nem igazán úgy sikerült olyan helyszín, a kastélykertben ugye nem tudtunk maradni, így a művelődési házban volt a koncertünk, de nagyon bizakodunk benne, hogy a augusztusi időjárás kegyesebb lesz. Kisvárdára tervezzük ugyanezzel a programmal, ugyanúgy ott ugye nem kastély van, hanem vár, tehát vár szerenádként is van meghirdetve ez a koncert, illetve a Felvidéken Homonnán lesz a harmadik koncertünk, ami egy új helyszín, ugye Borsiba járunk már át most rendszeresen a Rákóczi Várkastélyba, és ez a homonnai kastély, ezt kipróbáljuk, hogy milyen ott zenélni, egyébként így képeken látva egy nagyon szép kastélyépület, az is én személy szerint nem jártam még ott, de bízok benne, hogy néhány azért nem csak helyből, hanem Miskolcról is átlátogatnak majd oda. És de természetesen, hogyha lezajlanak a kastélykoncertek után, a hagyományos módon Miskolcon az aperitívvel fogjuk kezdeni az évadot.
Köszönöm szépen, most azért egy kicsit pihenjetek, és akkor várunk szeretettel haza benneteket a helyi koncertekre. Szászné Pónus Krisztinát, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatóját hallottuk az olaszországi turnéról. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen én is!
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
A nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
A Monspart Csarolta Egészséges Életmódért Alapítvány azzal a céllal jött rétre, hogy rendszeres közösségi mozgásra ösztönözze a 60 év felettieket, ezáltal javítva az idősebb korosztály életminőségét. A kezdeményezés megálmodója a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett világbajnok tájfutó, a 2021-ben elhunyt Monspart Csarolta volt, aki mélyen hitt abban, hogy a séta is sport. Az általa létrehozott gyaloglóklub hálózat 2017-ben kezdett igazán lendületesen kiépülni, országszerte mintegy 1000 gyaloglóklub közül lehet választani. Az elmúlt héten Miskolcon a helyi gyaloglóklub ültetett fát a Petőfi téren Monspart Csarolta emlékére. Szép szemmel összegyűltünk itt a Petőfi téren, ahogy egy fát ültetnek éppen. Hadd mutassam be beszélgető partneremet, a Miskolci Gyalogló Klubnak a vezetőjét.
Burmeister Erzsébet vagyok, egészen pontosan a Rezgő Nyárfa Túra csapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa Túra csapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint Gyalogló Klub, tagja vagyunk az Országos Gyalogló Klub hálózatnak, amelyet a Mossa segíti.
Tehát ez az alapítványnak igen, a rövidítése?
Igen, az az Monspart Csarolta Egészséges Életmódért Alapítvány, és maga a fát is Monspart Csarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva, 24-én lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a Nemzet Sportolója volt, rengeteg mindent lehet róla tudni.
A igen, és hát a nagy betegsége után talpra igen, állt, és igen, tulajdonképpen ő alapított ezeket a gyaloglóklubokat.
A gyaloglóklubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a Mosa Alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen 620 gyalogló klubban van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. És
ezek... Na hát akkor közelít.
Igen, hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és nekem is kedvem.
Hát Miskolc nem maradjon ki.
Igen, és a Petőfi tér először a népkertet akartuk, de azt, ahhoz nem járult hozzá a főkertész asszony, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért élt hozzá, mint Miskolcon a főkertész.
Igen. Na most arra kérem, hogy meséljen a gyalogló klubról, mennyien vannak, milyen időközönként mennek, és mennyit mennek, mert egészen sokat mennek egy-egy alkalommal.
Hát ez változó azért, mindig szerdán megyünk minden héten, ha mi nem vagyunk itt, valóban elutazunk, akkor van egy helyettesem. Legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abból is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-től 25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-tól 15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például holnap is megyünk, mert szerda a túranapunk, Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok holnap is menni.
És nem mindig én nem Miskolcról indulnak, ja, hanem van, hogy elutaznak az indulópontra.
Ja, az indulópont, de amúgy Miskolcról indulunk, vagy az Újgyőri főtérről, vagy a Buzottérről, vagy a Tiszai pályaudvarról, és akkor mindig tömeg közlekedéssel, nagyon ritkán megyünk autóval, mert nehéz megszervezni, mert sok az egyedülálló, azok nincsen autójuk, és ha nagyon bonyolult eljutni valóval többszörös átszállással, akkor néha megyünk autóval, de a jellemző az, hogy tömegközlekedéssel is.
Kik túráznak? Mit lehet mondani?
Ez idősek, mert ez valójában az országot gyalogló, az eredeti nevük az volt, hogy az, amikor még Monspart Csarolta megalapított, hogy Országos Gyalogló Idősek hálózata, hogy a Gyalogló Idősek klubhálózata. Tehát valójában főleg idősek vagyunk.
megtörölte a homlokát, mert hogy egy kicsit fárasztó volt, ez nem is olyan egyszerű egy fát elültetni.
Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb honspacsarolt emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét.
Most Parcs Zsolt, Sarolta öccse, aki végigkíséri ezt a mozgalmat, és tulajdonképpen átvette a nővérétől, és hát elég megható, amikor valaki a melegítője bal szélén a szíve fölött hordja a nővére fényképét, hát ez kötelezettség.
Igen, ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt az országban a gyalogló kluboknak a száma. Ez körülbelül 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és az azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort.
Ez már nagyon sok ember ahhoz, hogy egyszerű legyen a kapcsolattartás. Hogyan szervezik a programokat? Például abba, hogy mennyit menjenek, mikor menjenek, hova menjenek, beleszólnak?
A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszín, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.
Vajon az egyes klubok, csoportok között van-e ilyen csere utazás? Tehát az lenne a jó, hogyha innen Észak-Magyarországról elmennénk a Dunántúra. Igen. Működik ez?
Igen, ezt tavaly indítottuk el úgynevezett szomszédolásként. Tehát a Balaton-Bogláriak eljöttek Salgótarjára, és viszont, és megismerik egymás szépségeit, hogy rácsodálkoznak, hogy hú, milyen gyönyörű erdők vannak itt nálatok, illetve hogy milyen jó dolog a nyári melegben, a Balaton hűvösében gyalogolni. Tehát van szomszédolás, egyre inkább biztatjuk a klubvezetőket. Nyugdíjasok ingyen utaznak, tehát ez könnyen megoldható, és tényleg az országban ezer olyan gyönyörű hely van, amit érdemes felfedezni, és akkor erre a szomszédolás és az együtt gyaloglás az mindig jó.
Van-e korhatár? Én remélem, hogy nincs, mert valahogy a fiatalokat is be kéne idehozni.
Pontosan így van, tavaly megváltoztattuk a nevünket, korábban úgy volt, hogy országos gyalogló idős klubhálózat, most úgy hívnak minket, hogy Monspacsarótól gyalogló klubhálózat. És nagyon szeretnénk, hogyha a fiatalok is jönnének, unokák a nagyszülőkkel, illetve a dolgozók munka után szintén, aki nem sporton, nem jár rendszeresen edzésre, az igenis 40 éves korban munka után gyalogoljon legalább hetente kétszer 40 percet.
Hogyan kell gyalogolni? Fokozatosság említette, kell-e a Nordic bot, elég csak lábbal menni? Mit tanítanak a klubvezetőknek?
Tehát az, hogyha valaki megtanulja a Nordic botot használni, az nagyon sokban segít. Részben 30%-kal több energiát éget, a felső test izmai is mozognak, tehát hatékonyabb lesz a mozgás. Részben pedig egyensúly biztonságot ad. Tehát 70 fölött az egyensúly az egy nagyon komoly kérdés, és ha van két bot, akkor azért az kritikus helyzetekben sokat segített. Úgyhogy mi támogatjuk a Nordic képzést is, anyagilag is a kluboknak, meg szeretnénk, hogyha minél többen megtanulnának a botokkal együtt túrázni, gyalogolni.
Én arra kérem, hogy beszéljen még ennek a mozgalomnak az emberi oldaláról, a közösségekről, kapcsolatokról, barátokról.
Ez talán még fontosabb is, mint a mozgás, mert sajnos a 65 év felettieknek a nagy része magányos, egyedül él, és a klubok azok társaságot, baráti közösséget adnak nekik, és ez azt jelenti, hogy nem csak az edzésekre járnak együtt gyalog, hanem együtt mennek színházba, együtt mennek kulturális eseményekre, tehát egy új dimenzió nyílik meg, társaságban vannak, van kivel beszélgetni, és ez szellemileg, mentálisan még nagyobb ajándék, mint a fizikai egészség.
Hogy lehet magukhoz csatlakozni?
Van a nővéremről elnevezett mosa.hu, tehát a Monspacsarolta rövidítése, és azon az oldalon van egy térkép. A térképen látszik, hogy hol van jelenleg már gyaloglóklub, és ott a gyaloglóklub vezető elérhetősége megvan. Úgyhogy bárki csatlakozhat. csatlakozhat már meglévő klubhoz, és ugyanígy a honlapon van egy olyan kérdőívszerű jelentkezési lap, ahol klub alapítóként is lehet jelentkezni, ha valaki vállalja, hogy egy klubot támogat és vezet. Három főtől már klub a klub, tehát nem kell nagy tömegekre gondolni. Igaz, hogy van 320 fős klubunk is, de jellemzően 15-20 fős klubok működnek az országban.
Melyik a legnépesebb, melyik országrész?
Hát Pest megye, ott 130-nál több klub van. Ez egy picit azért is van, mert a városba beszorulnak az emberek a betonba, és szeretnek kimenni a zöldbe és gyalogolni, és a zöldbe alatt értem már akár a Margit szigetet is, tehát egy jó park is az, de tényleg a betonból ki menekülő embereknek az erdő a menedéke.
Na hát mostantól kezdve egy korai juhar itt őrzi Monsparcsarolta emlékét a Petőfi tér sarkában, egy tábla is elhelyezésre került, mi van ráírva?
Hát Monsparcsarolta 1944-2010, és tájfutó világbajnok, 14-szeres magyar bajnok emlékére, és a rezgő nyárfa túracsoport állította a fát.
Itt a Miskolci túracsoport?
A Miskolci túracsoport, ahol olyan szerencsénk van, hogy olyan fantasztikus túracsoportvezető van, aki egyben a megyei szervezetet is összefogja, mert hát már olyan nagy a szervezet, hogy van külön megyei vezetés, van regionális.
Tessék gyalogolni, mert ez nagyon jó mindenre.
A mozgás az nagyon sokat segít, hogy fiatalok maradjunk, ezt mindenkinek ajánlom.
A Monsparcsarolta által létrehozott gyalogló klubokról beszélgettünk. A Miskolci csoport adásunk napján a szlovákiai Szádelőből a Szádelői Kunyhó érintésével Ájk községbe látogat. Erről az útjukról is beszámolunk majd.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. We'll be right back. Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma, senki bele nem halt még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a tiétek, minek örre menni, kezdjetek szeretni. Jó néha sötétben a holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot igézni, jó néha fázni, semmi nem lélázni, tavaszi esőben olykor bőrig ázni, tereszájjal enni, hangosan szeretni, jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni, az utolsó órában, mikor már megbántam, ezerszer megbántam, oly sokáig vártam, hogy elmúlt az élet, kezdjetek el élni. Kezdjetek el élni.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. Európa